kedves hallgatók, elkezdődött a héten az iskola. Többé-kevésbé, vagy többé-kevésbé intenzíven volt, ahol hallottam, hogy zöld hetet tartanak, volt, ahol tartottak évnyitó ünnepséget, volt, ahol nem, tehát a sztrájkhoz igazítva. Itt van velünk ismét Tálas Ferenc tanító, a Hidegvölgyi Szivárvány iskola oktatója, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
És akkor vágjunk is bele, tehát milyen volt ez a hét? Hogyan zajlott, és van-e sztrájk a Hidegvölgyön?
Nagyon intenzív hetünk volt. Mi is ugyanúgy, mint bármelyik más iskola, hétfő reggel, 9 órakor megkezdtük a tanévet. Igazából tanévnyitó volt, mert a többi iskolához viszonyítva mi mindig ugyanezt a módszert alkalmaztuk. Tehát 9-kor találkoztunk az iskola udvarán a szülőkkel, gyerekekkel, és akkor ott volt egy közös beszélgetés, utána pedig minden pedagógus bement az osztályába a gyerekekkel, és a szülőkkel is, én is a szülőkkel, akik az én osztályomban jártak gyerekek, azok szüleivel bementünk, és ismertettem a tanév szerkezetét, milyen változások vannak, mire lehet számítani. Tehát nagyon normális ütemben, ugyanúgy, mint előző években megkezdtük a tanévet.
És milyen változások vannak idén?
Hát az első változás az eléggé rányomta a bélyegét a hangulatra, tehát hogy érdekes módon, hogy a Hidegvölgyi szülő is azért napirenden van ezekkel a mozgásokkal, hogy országszerte milyen problémák adódtak ebből a úgynevezett, hát nem is sztrájk, mert inkább tanév megnyitó bojkott. Bizonytalan volt, hogy hogyan kezdődik, mint kezdődik, lesz egyáltalán tanítás, és hát elég napirenden voltak, ezzel kapcsolatban is volt sok kérdésük, és hát ez az egyik újdonság, és igazából, mivel mi tagiskola vagyunk, ugye a 18-as iskolához, a Romulus Gugához tartozunk, ezért ugye ott most az ősztől egy újabb vezetőségváltás történt, tehát új igazgatónünk van, és új aligazgatónk, most már férfi személyében.
És ez jelent valami jót, vagy...
Mi bízunk abban, hogy igen. Nyilván az előző vezetőséggel sem volt nehézségünk, tehát igyekeztek ők is a tőlük telhetőt megtenni, az újakkal meg igazából egyszer találkoztunk egy közös beszélgetéssel a pedagógusok, és hát elmondtuk, hogy milyen ütemben, hogyan szoktunk ezekkel a gyerekekkel, emberekkel dolgozni, mit lehet, mit nem lehet, és hogy ismertettük, hogy nálunk mennyi gyerek van, hogy itt időközönként ugye túlzsúfoltság is van, de időközönként kevesebb is van, tehát ez változó.
Most hány gyerek van? Hány gyerek jár a szivárványiskolában?
Jelen pillanatban 160 gyerek van. Két óvodai csoporttal indítottunk, mind a kettőben 25 gyerek van, és akkor van a 0-1-4 osztály.
És ön a hányadikosokkal?
És én most vagyok a második osztályjal. Nekem van 27 gyerekem.
Elférnek ott abban az épületben?
Hát elférünk igazából. Ugye, ha nem fértünk volna el, ez most már az idén lesz 25 éve, hogy működik ez az iskola, és nyilván nem egy rendes iskolaépületről beszélünk, ugye ez valamikor magánház volt, és ez ebben lévő szobák vannak átalakítva tanteremmé. Elfértünk mindig, mert hogy nyilván az elején még nagyon sok gyerek jár, de időközben ugye vannak hiányzások, van, aki elhagyja az iskolát, tehát hogy ez végül nem volt probléma. Elférünk, persze.
Nem mindenki fejezi be, aki elkezdi.
Igen, tehát vannak lemorzsolódások sajnos. Nyilván ez nem csak a Hidegvölgyi iskolára jellemző, ez más iskolában is előfordul, csak nálunk kicsit látványosabb, mivel nagy létszámban vannak beiskolázva, és ugye a kultúrájukból kifolyólag ők másképp viszonyulnak az oktatáshoz. Bár ebből úgy érzem, hogy az elmúlt években azért sikerült közelebb hozni az iskolát inkább a szülőkhöz, hogy megértsék, hogy miért fontos ez a gyerekük számára, és elég jól igazodtak ezekhez a dolgok. Szóval az elmúlt években elmondható, hogy nem annyira gyakori, mint mit tudom én 10 évvel ezelőtt.
Ön most mit tervez, milyen oktatási bravúrokat vett be idén, mert arról már beszélgettünk, hogy különleges oktatási módszereket alkalmaz, hogy megszerettesse a gyerekekkel az iskolát, és játékosan tanuljanak, mert gondolom, hogy nagyon sok figyelemzavaros gyerek is van, vagy nem tudom, tehát hogy hozzák a családból azt, hogy nem foglalkoztak velük rendesen, vagy nem jártak óvodába, tehát épp mondta ön is, hogy megbeszélték az igazgatóval, hogy más másképp kell ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. Nem mint hogyha butábbak lennének, mint más, hanem más az igényük, vagy...
Így van. Hát igazából én az elmúlt tizen, ez a 16. tanévem, az elmúlt 16 évemre támaszkodom, úgy látom, úgy tapasztalom, hogy ez bevált, hogy igazából ezt szeretném, hogy ennek egy folytonossága legyen továbbra is. Második osztályban ugyanúgy az írás, olvasás, számolás, ugye az alapkompetenciákat, azokat bővíteni, elmélyíteni, ahol nem sikerült, azokat kijavítani, de hogy ugyanabban az ütemben, lassabban kiterjeszteni egy kicsit bővebben a tananyagot, tehát hogy nem a szokványos tanterv szerint haladni, hanem több időt adni nekik bizonyos témákban. Tehát hogy azt amúgy sem tudjuk követni, ami államilag előírt.
De túl sok az amúgy is,
mert
nem?
Az amúgy is sok, tehát hogy arról ugye hallunk, látunk, olvasunk elég sokat, hogy más a normális iskola gyerekeinek is sokszor megterhelő az a tanulás.
És a szülőknek is.
És a szülőknek is, úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe veszem, de úgy látom, hogy a kollégák is ugyanígy gondolkodnak, tehát hogy igyekeznek a tőlük telhetőt tényleg megtenni.
Hányan vannak összesen tanítók, óvónők?
5 tanító van, és 2 óvónő. Uh-huh.
Tehát akkor 7 oktató.
Igen.
Akkor ez egy komoly iskola végül is, nem egy...
Igen, ez egy komoly iskola. Régebben, már mint amikor mielőtt én oda kerültem volna a 2000-es évek elején, akkor még alapítványként működött. Valóban ott egy ilyen felzárkóztató délutáni oktatás folyt, és kevesebb gyerek volt. De miután ugye át kellett kapcsolni egy hivatalos állami iskolához, hogy ők is miután befejezik az iskolát, rendesen államilag iskolázott emberekké váljanak.
És tudják folytatni az ötödik
És tudják
osztály.
Folytatni, igen. Ezért a létszámunk nyilván megemelkedett, mert mi is azt a követelményt kellett kövessük, hogy egy osztályteremben minimum 10, maximum 22, a jelenlegi pillanatban még több is lehet, hogy az új törvény szerint az osztály létszámot lehet növelni.
Vannak a hideg völgyben olyan gyerekek, akiket egyáltalán nem iratnak be iskolába, és nem ismeri senki őket a szivárványiskolában? Hát, és úgy nőnek fel?
Nekem erről nincs tudomásom, így konkrétan, hogy valahová nem írnák be, mert akik nem hozzánk kerülnek, azokat valószínűleg valahova más iskolába, óvodába csak beírják.
Van a közelben még iskola?
Sajnos nincs. Tehát, hogy ennek az iskolának ez is az előnye. Tehát ez egy nagyon fontos, és tényleg nem szabad emellett elmenni, hogy ez az épület, bár eredetileg nem iskolának épült, de a negyedbeli iskolának számít jelen pillanatban is, mert nagyon közel van. Mivel ezek az emberek teljesen más időbeosztással működnek, ezért nagyon fontos, hogy a közelbe legyen. Tehát számukra az még nem alakult ki teljesen, hogy egy program hétfőtől péntekig tart, hogy az óra az 8-tól kezdődik, tehát akkor legalább otthon 7-kor föl kell kelni, hogy 7:30-ra, 3:45-ra beérjen az iskolába. Arról nem beszél, hogy ezeket a gyerekeket ugye nem szállítja a szülő.
Igen. Pont ezt autóval, akartam mondani, hogy autóbusszal, nem viszik autóval
a iskolába. Hanem itt nagyon sokszor a gyerek magától jön egyedül, vagy hozza a kisebb testvérét az óvodába, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ők a közelben megtalálják ezt az épületet. Mert igazából csak egy utca választja el az épülettől, tehát le kell csak sétálni, sőt, ugye nincs is kitéve senki a forgalomnak.
Igen.
Mert hogy azon a részen fekszik az épület, ahol rögtön a hidegvölgyi negyed kezdődik, és akkor ő gyalogosan be tud jönni.
Nem kell átmenni az úton.
Igen, sehol. Ez egy nagyon fontos, és tényleg nem lehet emellett elmenni. Hát dolgozunk is rajta, hogy ez így maradjon. Remélhetőleg így marad, még akkor is, hogyha
a szegregációról van szó, tehát ez ellen mindig harcolnak, hogy igen. Ne legyenek szegregált iskolák, tehát ahova igen. Csak roma gyerekek járnak.
Igen, ez is érdekes, mert hogy a legutóbbi felmérés szerint, ami decemberben történt, mi is az osztályok létszámáról és annak összetételéről mindig jelentéseket kell benyújtsunk. Számítógépes program volt például minden tanítónak megnyitva, amit országosan figyeltek meg, és itt be kellett kérni a gyerekeknek az adatait, illetve a szülők adatait is, hogy ők minek, kinek vallják magukat. És azért nem volt ez mindig ilyen, és nem is ennyire egyértelmű, de hogy például az én esetemben, az én osztályomnak fele magyarnak vallja magát. Mm. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy csak a roma gyerekek töltik be az osztályt. Uh-huh. Hanem a 26-ból feje magyarnak
és mindenkinek el kell fogadni a jogát ahhoz, hogy az legyen, aminek vallja magát,
így
nem?
Van, így van. Uh-huh. És hogy ez például egy jó jó történet is igazából, mert hogy azt jelenti, hogy meg tudta határozni az ő identitását is, és ezen kívül meg, hogy ragaszkodik ehhez az iskolához. Sokszor el szoktuk mi mondani, hogy ez nem egy kiváltság, hogy iskolába járhatnak ők is, hát persze, ez egy alapjog.
Igen, igen.
Még akkor is, hogyha nem egy hiper-szuper felszerelt tanterembe iskolába járnak, de hogy neki alapjoga is, ez az alapjog biztosítva van. Ugyanúgy államilag alkalmazott szakképzett pedagógussal, ugyanúgy el van látva, felszerelve a tanterem, még ha nem is az okos táblák, meg hasonló, de füzete, ceruzája, tankönyve van.
És akkor csak magyarul folyik az oktatás?
Igen, nálunk magyarul folyik az oktatás, magyar tanítókkal. Annyi különbségünk van, hogy a választható tantárgy, ez az opcionális, ebben van egy roma nyelvű pedagógus, aki roma nyelvre tanítja őket. Uh-huh. Tehát, hogy választhatják.
Tehát az oktatók közül az egyik személy roma nemzetiségű.
Igen, igen, uh-huh. igen. És akkor roma nyelvet tanulhatnak választott tantárgyként.
Uh-huh. De ők nem tudnak, különben a családban nem beszélnek roma
nyelvet. Nagyon kevesen, nagyon uh-huh. kevesen. A Hidegvölgy esetében inkább magyar. Uh-huh. Magyarul is beszélnek, többsége magyarul is tanul.
Most akkor beszéljünk, itt van egy érdekes program, beszéljünk erről a programról, Reszkúr, így hívják, ez
igen,
a neve.
Igen.
És mit fed ez a program? Tehát önök megpályázták ezt, vagy?
A tavalyi tanévben egy továbbképzési lehetőség volt meghirdetve, amire az egyik vezető személy, dr. Márton Csilla, Bábés-Bolyai Tudomány Egyetem tanára megkeresett, hogy indul ez a képzés, és hogy szeretné, mivel tudta, hogy hol dolgozom, szeretné, hogyha én is részt vennék ebben, mert hogy ez egy olyan program, ami főként az ilyen elszigetelt eseteket pályázza meg, rájuk figyel a programmal, és hogy jó lenne, hogy részt vennénk mi is bennem. Próbaként, hát én el is végeztem ezt a képzést. Ez a RESCUR, ez a Reziliencia Fejlesztő Program Máltáról indul, egy máltai egyetemen találták ki, 2015-ben indították ott a programot, és ezt az évek során kibővítették, és hozzánk a tavalyi évbe írt úgy, hogy előzetesen már magyarországi kutatókkal, pedagógusokkal együtt dolgoztak, és ennek kidolgozták a magyar változatát. És ennek pont az a lényege, hogy az iskolai lemorzsolódást felszámolja, és segítse felszámolni, hogy ne kerüljön ennyi gyerek iskolázatlanul az utcára, vagy például ugye a nyugati országokban, ott, ahol például migrációra kényszerülnek a gyerekek, tehát hogy háború vagy bármi miatt el kell adják a földrajzilag a helyüket, ezért valahol mégiscsak egy iskolai programra is tudjanak venni. És akkor ez a tanterv úgy van összeállítva, hogy ezeknek a gyerekeknek egy ilyen sajátos, ilyen lelki, szellemi megerősítő program, nagyon sok játékkal, történetmeséléssel, és egy ilyen életszerű kisebb történetek, leckék vannak, amit egy egész évben kell feldolgozni. És akkor ugye, hát mi voltunk azok a szerencsések, akik tulajdonképpen ide Erdélybe, Hargita megyébe és Moros megyébe érkezett meg, 12 iskola jelentkezett, és a 12 iskolából Marosvásárhelyen mi vagyunk az egyik, aki részt tudtunk venni, és végig tudtuk csinálni. Ez például egy hatalmas eredmény is, számomra is, de szerintem az iskola közösségnek is, mert hogy elég jól vettük az akadályt, és minden olyan előírást, amit a pedagógus útmutatóban, vagy a szülői útmutatóban kértek a program során, mi ezt tudtuk teljesíteni.
Tehát akkor ez a program már fut? Majdnem egy éve, vagy?
Igen, ez júniusban zárult, a tanévvel zárult, de úgy maradtunk el, hogy amennyiben még igényt tartunk rá, akkor persze tartjuk a kapcsolatot a felkészítő tanárokkal, illetve a pedagógus eldöntheti, hogy ezt a programot, mivel már van rá anyaga is és képesítése, a következő tanévbe is beépítheti.
Gondolom, hogy szeretné beépíteni.
Igen, igen, én továbbra is fogom folytatni, és azért is volt jó, mert ugye van ez a bizonyos személyiségfejlesztés tantárgyunk, ami 2011-től van bent a romániai oktatásban, és igazából ennek, bár a módszertana már ki van találva, de nagyon sok szabad kezet hagy a pedagógusnak, hogy ezen az órán mit tehet. Uh-huh. És itt rengeteg ilyen alternatív lehetőséget meg lehet oldani, és ez a fajta program nagyon beilleszthető volt, úgyhogy én itt nagyon tudtam alkalmazni.
De hogy kell ezt beilleszteni? Tehát az iskola idő alatt, vagy
az iskola idő alatt, igen.
Minden tantárgyba be lehet ezt szőni?
Igen,
ezt
vagy
a
külön óraként, külön tevékenységként. Uh-huh,
uh-huh. Például akkor a matematika oktatásban játékosan, vagy hogy?
Igen. Uh-huh. Vagy éppen, hogyha valamelyik nehezebb tantárgyra akarunk összpontosítani, akkor például ebből a Rescue programból az egyik fejezet az úgynevezett, ők úgy nevezik, hogy mindfulness gyakorlat. Ez egy ilyen relaxációs gyakorlat. Zenét hallgatnak a gyerekek, becsukott szemmel, a légzésre figyelnek, önmagukra figyelnek, elcsendesednek. Igen. Hogy ezt a különlegességet így például a stressz levezetőként egy ilyen nehezebb tantárgy esetén lehet alkalmazni. Vagy hogyha irodalomórán például egy meserészletet szeretnénk közelebb hozni, vagy jobban megértetni, akkor megvan a lehetőség rá, hogy voltak például bábjaik, amit ők ajánlottak, hogy milyen bábokkal lehetett ezt alkalmazni, és akkor ezekkel a bábokkal meséltük el az aznapi leckét, velük együtt tanultunk, dolgoztuk fel, ők ezek a figurák ott voltak egész évben a tanterembe.
Az ön ujjaival mozgatva.
Igen, vagy ők maguk is kézbe vehették, és hogyha esetleg stresszes volt, és nem mondta el egyedül, amit el szeretett volna, akkor annak segítségével mondta el, mint hogyha a bábtársa mondta volna.
És akkor ugye, könnyebben megnyílt a gyerek.
Igen, és én azt tapasztaltam, hogy például a kommunikációs készségük nagyon sokat változott, tehát sokkal bátrabban, sokkal választékosabban beszélnek, sokkal együttműködőbbek lettek, megértőbbek a társaikkal például.
Tehát ez egy jól kidolgozott program.
Nagyon jó, igen.
És végül is nem kell hozzá nagyon sok anyagi befektetés.
Nem.
Csak szellemi befektetés.
Szellemi befektetés, igen, kicsit készülni rá, meg hogy rugalmasnak kell lenni valóban, kicsit nyitottabbá válni, tehát hogy nem csak ahhoz ragaszkodni, amit előír egy tanterv, hanem hogy az ember igyekezzék azt kicsit úgy megszellőztetni, hogy férjen be az új is.
És ön van-e tudomás arról, hogy hol működik még? Tehát kik nyertek még pályázatot? Rescue programban?
Azt hiszem, hogy van egy a Nyárád mentén egy falusi iskola, ahol ugyancsak a tanítónéni ezt a programot kipróbálta, illetve a városban, talán a Bernádi György iskolában, azt hiszem ők is elsősök, ott próbálták ki. De hogy nekünk például ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és tényleg egy nagyon jó dolog volt, hogy mi ebben részt vehettünk.
És egy esély a gyerekeknek.
És mindenképpen igen.
Tehát hogy akkor elmondhatjuk azt, hogy a hidegbőli gyerekek szerencsések.
Igen, és hogy igazából...
hogy ön ott tanít, meg a többi oktató, és akkor ezt a programot is megnyerték.
Igen, tehát hogy, nem kell elmenni amellett, hogy jó, őket nem tudjuk elvinni különböző tantárgyversenyekre, meg olimpiákra, de íme kipróbáltunk egy nemzetközi projektet, amiben mégis csak tudtunk valamit felmutatni, és hogy működik.
Igen. De nehéz volt ezt a pályázatot megnyerni? Kellett írni egy projektet?
Nem, igazából nekünk az volt a feladatunk, hogy jelentkezzünk a projekthez, és ennek az adminisztrációs részét ezt a szervezők
meg hogy írják le, hogy milyen körülmények között.
Igen. Tanítani. Nekünk igazából ilyen felkészítők voltak, beszélgetések, megfigyelések, amiket ugye a felkészítőkkel kellett együttműködve megoldani, illetve a szülők fele mikre kell felhívni a figyelmet.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a szülők hogyan viszonyulnak ehhez, hogy most egy másik módszerrel is oktatnak. Tehát...
igazából nincsenek ennyire témában, ha mondhatjuk így.
Hogy vagy nem figyelik gyanakvással, hogy mi ez
nem,
a hülyéskedés.
Nem, ők azért ennyire nem. Tehát ők minden jónak, minden újnak ugyanúgy örülnek, sőt, igazából az a lényeg, hogy azt lássa, azt tapasztalja, hogy ez a gyerek tényleg azért jön, hogy valamivel marad, tanul, látszik a fejlődés, akár csak a viselkedésében is, vagy akár hogyha motivált, hogy tényleg minden reggel fölkeljen és bejön az iskolába, akkor az azt jelenti, hogy valamiért csak
szeretni,
jó az iskola.
És
hogyha ezeket a szülő megtapasztalja, azt jelenti, hogy az már neki is egy jó eredmény. Sikerült eljutni odáig, azt látom, hogy már csak nem azért küldjük a gyereket, mert ugye van egy ilyen is a történetben, hogy mindig nagy általánosságban arról szoktunk beszélni, hogy a gyerekeket azért küldik, mert hogy ugye sokféle anyagi juttatás van, különböző ösztöndíjak, szociális segélyek, stb. És ezek ugye a gyerekeknek az iskolai jelenlétükhöz van kötve, ugye nem tudom hány hiányzás lehet egy évben, és akkor annak függvényében kaphatja, vagy nem kaphatja. De például ez esetben nem csak ezért, tehát ez is azt mutatja, hogy nem csak ezért. Tehát eljutottunk már odáig, hogy most már lassan nem kell azt mondjuk, hogy ez a gyerek csak azért jön, mert hogy igazából ő a pénzkereső a családban. Vagy hogy nem csak azért jön, mert hogy itt kap melegételt. Uh-huh. Igazából.
Ez a melegétel
most olyan, hogy általában mi úgy szoktuk, hogy felvesszük valakivel a kapcsolatot, akik ezzel foglalkoznak, és azok kisegítenek. Ez volt év, amikor nagyon jól működött, volt év, amikor kevésbé.
Ez a Divers Egyesület programja?
Nem. És a TEJ és a KIFLI program, meg az ALMA program, az pedig az államilag az működik. Igen.
Uh-huh. De meg is eszik a gyerekek azt a KIFLIT?
Igen. Tehát,
mert sokszor látunk azért, olyat, hogy eldobálva, vagy nem igen. is jó, meg kemény, meg nem tudom.
Igen, de itt azért szükség van rá, uh-huh. és uh-huh. azért tudják ezt értékelni.
Uh-huh. Úgy, tehát más ezek, dimenziók vannak ott a hidegben.
Mindenképpen. Uh-huh. De hogy igen, ezeket a nagyon általánosan úgy bevett véleményeket úgy lehet most már lassan kicsit lebontani, hogy nem mindig úgy van, ahogy van egyfajta ismeretünkről, vagy tudásunk, vagy hallottunk. Igen, hanem azért vannak változások, és vannak jó változások is. Nyilván az nem elég csak a tanító, vagy csak az iskola, ehhez még sok más dolog van a társadalomban, mihez ugye ők is kell igazodjanak, meg a társadalom is kicsit közelebb kell hozzuk, rugalmasabban viszonyuljon ahhoz, hogy érdemben nagyobb változásokat lehessen elérni.
Én voltam a nyáron a szociális igazgatóságon, és ott megismerkedtem azokkal a szakemberekkel, akik a roma kérdésekkel foglalkoznak, és a roma közösségekkel. Például a Hidegvölgyben talán Kosta Tibor, nem tudom, hogyha ismeri.
Igen.
Ő ott a felelős. És ő is mondta ezt az iskola lemorzsolódást, meg hogy kell segíteni, meg a szülőknek elmagyarázni, hogy az iskola szükséges, és nem tudom, hogy a szociális igazgatóság hogy tud még segíteni, tehát gondolom, hogy önön is keresztül, hogyha van valami problémájuk, akkor kikérik az ön véleményét, mert ön az, aki egy papírt meg tud írni, egy kérvényt, vagy valamit, nem?
Igazából nincsen ilyen nagyon konkrét együttműködésünk, tehát hogy nekünk, ami adminisztráció, az mindenképp az iskola fele megy. Az igazgatóság és a könyvelőség a beiskolázási részüket, a tanórai részét ugye azt én magam, mint pedagógus, illetve amit nekem a tanfelügyelőségen a szaktanfelügyelőm előír, vagy amiről értesít. A szociális osztálynak olyan szempontból, nekem legalábbis személy szerint tanítóként különösebben nincsen együttműködésem, mert hogy például az ilyen nagyon kirívó eseteket, azokat nem mi kezeljük.
Vagy a médiátor, az iskola médiátor, nem? Az ő iskola... inkább tartja kapcsolatot igen. szociális igazgatósággal.
Igen, de igazából...
Ő kell meggyőzze a szülőket, vagy a
kerekről. Igen, és ilyen felméréseket végeznek, hogy a családban hány gyerek van, hány iskola köteles, megvizsgálják, hogy valójában mennyien járnak, nem járnak, miért nem.
Hol van probléma a családban?
Igen, hogy a szülő az dolgozik-e, nem-e, külföldön van-e, nem-e, tehát hogy igazából ez a része már szociális rész. Az egy másik történet, hogy tanítóként én önszántam, szociális feladatokat is ellátok. Például megkeresek olyan szervezeteket, egyházakat, akik segítenek abban, hogy az én munkámat és az ők tanulásukat megsegítse. Például tanszercsomagok megkeresése, vagy néha egy-egy karácsonyi ajándék, stb.
Meg Guszti atya is ott szolgál, nem?
Őt nem ismerem. Nem találkoztam.
Egyszer én vele is találkoztam, és mondta, hogy a Hidegvölgyben készült interjú is vele, hogy ott van egy templom.
Igen, van kint egy, hát egy kápolna.
Igen.
És például a Hidegvölgybe beiskolázott gyerekek is, mint római katolikusok, tehát rendes szakképzett római katolikus vallástanár érkezik, minden héten hozzuk, úgyhogy azt is...
Tehát akkor vannak pedagógusok vagy oktatók, akik ilyen óraadók ott önöknek?
Igen, ugyanúgy, mint bármelyik más iskolánál, itt is vannak betanító tanárok. Uh-huh. Ugyanúgy érkezik a testnevelés tanár, a vallástanár, ugye a roma nyelvtanár, angol szakos tanáruk is van, tehát hogy ők is ugyanúgy...
És szívesen jönnek oda, vagy?
Igen, persze. Uh-huh.
Mikor megismersz egy közösséget, utána már nem.
Persze, tehát az első időszak mindenkinek egy új helyen biztos, hogy mint mindenkinél ez előfordul, hogy vannak dolgok, amitől az ember fél, vagy az újtól mindig az ember fél, de hogy ha igazából hosszabb időt töltünk el velük, akkor lehet látni azért, hogy nem minden úgy van, ahogyan ugye a legendák szokták.
Igen. Aki csak kívülről szemléli a dolgokat, vagy a sajtóból, vagy...
Igen. Vannak kirívó esetek nyilván, de ezeket nem tudjuk elkerülni. Ez szerintem más helyen is előfordul. Csak lehet, hogy nem ennyire látványos. Igen. Vagy nem adunk neki.
Mert ha Hidegvölgyben történik valamit, azt rögtön megírják, vagy rögtön híre megy. Még azt akartam megkérdezni, hogy ötödikbe hány, vagy... Tehát itt négy osztály van, és óvoda is négy osztály, meg az előkészítő osztály, és akkor onnan ötödikbe általában hány gyerek megy? Tehát az utóéletükről ezeknek a gyerekeknek tudnak?
Hát ötödik osztályt a főépületben, a Romulus Gugában kezdik, és tudtommal most 22-en kezdik, hogy ebből hányan végzik el majd a gimnáziumot, azt azért nem tudom mindig követni. Vannak, akik már középiskolát is sikerült beiratkozni, vagy legalábbis elvégezni. Tőlünk, akik elvégzik a negyedik osztályt, azért úgy fele átmegy ötödikbe.
És olyanról tud-e, aki mondjuk egyetemre is ment a hidegbölgyből?
Hát nem. Mondjuk nekem ez még korai lenne. Nincs olyan generációm, aki már odaérett volna. De nem tudok arról.
Na hát reménykedjünk, hogy ez is megtörténik, legyen egy áttörés.
Igen.
Én nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és akkor majd megmeséljen nekünk erről a programról. Ez egy nagyon érdekes dolog, meg esetleg, hogyha el is mennénk oda, amikor ön oktat, nem tudom, beszabad-e oda menni.
Persze.
És egy ilyen reszkúr programon részt venni, és nem tudom, hogyha a gyerekek beszédesek-e, ha megjelenik egy idegen, szóba állnak-e.
Igen, tehát ők amúgy nagyon szeretik, és hozzá is vannak szokva, hogy vendégek érkeznek, mert azért igyekszem én is mindig hívni valakiket, akik még valami más területen valami érdekességet tudnak mutatni, és ők már hozzá vannak ehhez szokva. De nagyon kedvesek, megértőek, nagyon kíváncsiak, úgyhogy szívesen látjuk persze előzetes egyeztetéssel.
Köszönöm szépen, köszönöm, és még egyszer sikeres tanévet kívánok önnek is, és az összes oktatónak a szivárványiskolából, és az összes gyereknek.
Köszönjük szépen, így legyen.
És ne maradjon senki iskola nélkül.
Így van, így van. Köszönöm szépen.
Köszönöm.